Kedves vendégeink, kedves testvérek, kedves gyülekezet! A Biblia 66 iratában nagyon sok olyan rövid részlet van, ami az egész győzelmes emberi élet alaptörvényszerűségeiről beszél, vagyis az, hogy hogyan lehet itt a Földön valóban emberhez méltó győzelmes életet élni, és a mai délelőtt során egy ilyen alapigét tanulmányozzunk, Pál apostol zsidókhoz írt leveléből a 12. fejezethez lapozzunk. Tehát keressük ki közösen Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből a 12. fejezetnek az első 4 versét, és a következőképpen olvassuk ezt el, és gondolkodjunk el ezen a rövid összefoglaláson. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében az első verstől így olvashatjuk. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állattatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Idáig olvassuk. Kedves gyülekezet, az ilyen kis evangéliumoknak, ahogy ezeket szoktuk nevezni, olyannyira fontos minden egyes szava és kifejezése, hogy ennek a 4 versnek a méltó elemzését, értelmezését akkor végezzük el, ha tényleg szóról szóra tanulmányozzuk. Még egyszer olvasnám, hogy hogyan is indítja Pál apostol ezt az összefoglalást. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Mire gondol itt az apostol? Mire mondja azt, hogy minket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül? Ez a kifejezés érthető egyrészt az előző fejezetből. Az előző fejezet a Bibliának egyik leghíresebb fejezete. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében az úgynevezett hithősökről van szó. Vagyis azokról az emberekről, akik Ádám és Évától fogva, természetesen nagy lépésekben halad előre az apostol, győzte Krisztus ereje által a történelemben. Nagyon tanácsos ezt a fejezetet sokat tanulmányoznunk. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. Itt szó van Ádám, Ábel, Noé, Ábrahám, József, Mózes győzelméről, aztán a bírák koráról. Felsorol néhány hithőst az apostol, akiknek a győzelme különösen emlékezetes a Biblia lapjairól. És miután befejezi ezt az összefoglalást, ezután mondja, hogy annak okáért mi is, kiket a bizonyságuknak így nagy fellege vesz körül. Kedves gyülekezet, ebben már is egy nagy tanítás és figyelmeztetés rejlik. Egy keresztény ember élete az tele van a bizonyságoknak nagy fellegével. Egy keresztény ember életénél, a jobb kezénél ott van sok példa, hogy előttem már sokan éltek itt a történelemben, és nagyon sokan győztek ebben a történelmi küzdelemben. A legnagyobb példára majd ezek után utal az apostol Jézus Krisztusra, de ezt nem véletlenül veti előre, talán azért is, mert sokszor mondják emberek, kívülálló emberek, de keresztény emberek is, hogy hát igen, Jézus győzött, na de hát mutassunk még valakit, aki olyan tökéletes, átütő győzelmet hajtott végre, mint Jézus Krisztus az ő életében. Ha nem volt is annyira tökéletes és átütő győzelem, mint a Jézusé, aki ugyanolyan emberi természetben jött el hozzánk, de mégis a Jézusban való hit által hatalmas győzelmeket elértek emberek, és az egész életük győzelmesnek minősül, és ezek itt kell, hogy legyenek a jobb kezünknél. Egy keresztény embernek mindig erre emlékeznie kell, hogy előttem évezredek során nagyon sok ember, ahogy Isten befogadta, hogy Isten erejével élt, győzelmes életet tudott élni. Ez egy hatalmas, hatalmas felhajtó erő az életben, ez egy hatalmas bizonyság. Hadd vessem fel ezt a kérdést, miért azt mondja, hogy bizonyság? Miért nem azt mondja Pál apostol, hogy annak okáért mi is, akiket az isteni tanításoknak így nagy fellege vesz körül? Mi a különbség a tanítás és a bizonyság között? Miért használja itt ezt a kifejezést, hogy minket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül? Azért, mert azt mondhatjuk, hogy a tanítás, az isteni tanítás és az emberek életében elért bizonyság között az a különbség, hogy a bizonyság az az életté vált tanítás. A bizonyság az, amikor az Isten tanítását szívükre vették az emberek, komolyan vették, és az isteni tanítások által, az Isten szent lelke által olyan győzelmeket értek el, amelyek bizonyságul szolgálhatnak más emberek számára is. Nagy baj van a mi életünkben, ha csak isteni tanításokra tudunk hivatkozni, és nem tudunk hivatkozni isteni bizonyságokra. Minden keresztény embernek személyes, mély tapasztalatai kell, hogy legyenek Isten segítségéről, de még valamit hadd mondjak, még egy jelzőt hadd tegyek ehhez hozzá, megrostált bizonyságokra van szükség. Az életünket szegélyezik az olyan bizonyságok, amelyek napról napra erőt adnak nekünk a földi életünk küzdelméhez, de ezeket tudatosítanunk kell, ezeket megrostálnunk kell, ezeket mindig megint csak a kezünk ügyénél levőknek kell lenni, hogy másokat is bátorítani, erősíteni tudjunk. Olyan szépen kezdődik Dávidnak a 103. Zsoltára. Mindjárt a második versben azt mondja Dávid, hogy áldjad én lelkem az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Tehát Dávid a Zsoltára elején már azzal készíti fel magát, hogy Istenhez és emberekhez való viszonyulásunkban mi a legeslegfontosabb dolog, hogy az Istennek nem csak a tanításait ne felejtsük, az Isten bizonyságait, a jó téteményeit ne felejtsük, mert ezek adnak nekünk erőt, hogy az az Isten, aki egykor segített, az ma is fog segíteni, meg a holnapi problémánkban is fog segíteni. Nagyon érzékletesen szeretném ezt a bizonyság szót kiemelni egy ókori izraeli szokással. Mi volt abban az esetben a szokás, ha például valaki jogosult volt arra, hogy egy megözvegyült asszonyt elvegyen feleségül, hiszen tudjuk, hogy Isten nem hagyta az özvegyasszonyokat, főleg, hogyha már hát gyermekeik voltak, családjuk volt, nem hagyta támasz nélkül, és Isten a polgári törvények között elhelyezte a sógor házasság intézményét is. Tehát ha valaki megözvegyült egy asszony, akkor a férjének, ugye, hogyha természetesen, ha volt fiútestvére, bátyja vagy öccse, elvehette első rendben, neki volt joga elvenni feleségül, hogy a családon belül maradjon ugye az a házasság. És akkor abban az esetben, amikor hát fennállott ez a helyzet, de nem akarta feleségül venni, illetve egy más valaki akarta feleségül venni, akkor volt erre egy régi ószövetségi szokás. Lapozzunk is Rút könyve 4. fejezet 7. verséhez, és olvassuk el ennek a szokásnak egyik gyakorlását, amit Rút könyve 4. fejezetében a 7. versből olvashatunk. Ugye Rút is megözvegyült asszony volt, meghalt a férje, és a hozzá legközelebb álló férfi nem akarta őt elvenni feleségül. De volt valaki, aki el akarta venni, Boáz, aki szintén özvegyember volt már ebben az időben, és Rút könyve 4. fejezet 7. versében a következőt olvashatjuk. Ez volt pedig a szokás régen Izraelben, a megváltás és cserélés alkalmával, minden dolognak megerősítésére. A férfi lehúzta az ő saruját, és odaadta fele barátjának, és ez volt a bizonyság Izraelben. Tehát ugye miről volt szó? Egy férfi át akarta adni az ő jogát arra, hogy ne ő vegye el feleségül Rútot, hanem az az ember, aki őt valóban megismerte, megszerette, de hogy kivédje az embereknek esetleges hát, rosszallását, vagy pletykálkodását, vagy bármilyen rossz körülményt, ezért az ókorban egy nagyon értékes ruhadarabot, tehát ugye a cipőjét levette, az egyik felet levette, és átadta annak az embernek, itt nevezetesen Boáznak, hogy ő majd tudjon hivatkozni arra, hogy ő bár nem sógora az illetőnek, a Rútnak, de ő mégis elveheti feleségül, mert a sógorházasságban jogosult ember átadta ezt a jogot. Tehát kézzel foghatóan tudta bizonyítani. Most ezt szerettem volna kiemelni ebből a történetből. Azt mondja, ez volt a bizonyság Izraelben. Tudjuk jól, hogy a bizonyság a hétköznapi életben is milyen nagy szerepet játszik. Ha valaki valamit kézzel foghatóan tud bizonyítani. Ugye például gondoljunk bírósági tárgyalásokra, jogi esetekre, amikor például egy bűncselekményt valaki egy tárgyal tud bizonyítani, amit ő megtalált az illetőtől, vagy valami emlékkel, vagy valami maradvánnyal, ami ellen nincs appellátó, hogy szokták mondani. Kedves gyülekezet, a lelki életben is ilyen bizonyságokra van szükség. A lelki életünk nem lelki élet, ha mi bennünk csak eszmei tanítások vannak, mi csak beszélni tudunk dolgokról, de nekünk kézzel fogható bizonyságaink nincsenek az életben. Miről? Az Isten jó téteményeiről, az Isten áldásairól, az Isten vezetéséről. Hogy Isten bemutatta az életünkben százszor és ezerszer, hogy mire képes. Hogy az isteni erő mire képes, hogyha hagyjuk, hogy az emberi erőhöz hozzájáruljon. Ez nekünk ilyen kézzel fogható bizonyságaink kell, hogy legyenek, mint hogy valaki lehúzta a cipőjét és átadta a másik embernek, és ott volt az a tárgya kezében, és mindig bizonyítani tudta a jogosultságát arra, hogy ő legyen Rútnak majd a férje. Kedves gyülekezet, ilyet egy hívő ember megrostált, megtisztított, értelmezett állapotban százával kell, hogy tartson magánál ilyen bizonyságokat. Az élet legkülönbözőbb helyzeteiben ezek a bizonyságok lelkeket mentenek ki a halálból. Csak egy apró történetet hadd mondjak el a saját életemből. Én tanultam katekézist, jártam hittanra, minden hitpontot megismertettek velünk, így például a feltámadást és az örök életet is. Hát minden keresztény egyházban ezt meg is ismertetik, más kérdésre aztán kik hisznek majd benne. Hogy majd felnövén, kamaszkorban, felnőttkorban, kik fognak hinni ebbe, hogy feltámadás. Hát, hogy én is felnőttem, 20-21 éves lettem, a hitpontot ismertem, de hogy ez, hogy van feltámadás, hát arra én nem adok sokat, hogy mennyit hittem, semennyiben nem hittem, hogy ilyesmi, hogy feltámadás, hogy örök élet van. Mindig eszembe volt egy francia költőnek a kifejezése, aki azt mondta, hogy ez nekem már túl sok a kereszténységből. Hogy még feltámadás és örök élet, addig mindent elhiszek, ez egy szép erkölcs, de hogy feltámadás és örök élet, ez túl sok. Egyszer egy keresztény emberhez voltam menendő, egy egészen más egyházban élt és író volt, és vittem ennek az embernek kéziratokat egy embertől, egy idős férfitól, akit én sokat látogattam és segítettem, de ez az ember, ez rendkívül rossz természetű volt, sokszor ott majdnem a szemem előtt verte agyon a feleségét, tehát körülbelül ez jellemezte a család életet. Hogy vittem a fordítás kéziratait ehhez a keresztény emberhez, átvette a csomagot, és mondta, hogy hát hogy mertél te bemenni ennek az embernek a lakásába, hát tudom, hogy milyen rossz természetű, hát nem ölt meg tégedet is. És tudtam, hogy ő ismeri a helyzetet, ő is hallott a botrányos életviteléről, egy nagyon ismert neves ember volt, azért is nem mondom a nevét. És ahogy kimondta ezt nekem, hogy téged is megölhet, kicsit megállt, és azt mondta, na de te ugye hiszel a feltámadásban. Csak ennyit kell. Ugye te hiszel a feltámadásban? Hát nagyot hallgattam, vártam a következő mondatot, meg a következő dolgot, hogy majd elmegyünk erről a témáról, mert én nem hittem a feltámadásban. De nekem ez a kis bizonyság, hogy egy ember, egy 61 néhány éves ember, aki író volt, aki országszerte ismert költő, műfordító író volt, ő hitt a feltámadásban. És csak úgy mellékesen, hogy megjegyezte nekem, ugye te hiszel a feltámadásban. Ezt máig nem tudom elfelejteni. És akkortól elkezdtem gondolkodni, hogy én milyen keresztény vagyok, hogy én tudok valami eszmét, én tudok valami tanítást, valami keresztény tanítást, de én ebben nem hiszek. Kedves gyülekezet, bizonyságok kellenek, hogy itt legyenek a kezünkben. Bizonyságok. Olyan bizonyságok, amelyeket soha az élet semmilyen vihara nem ingat meg. Mire nem lehet azt mondani, hogy most 10 éve hittem benne, de most átéltem mondjuk egy gyászt, vagy egy szenvedést, vagy egy kudarcot, és most megingott ebben a hitem. Ha elővette Boáz azt a cipőt, akkor ott látta, igen, ez egy bizonyság, ez egy darab. Nem lehet letagadni, hogy nincs itt a kezemben. Nem lehet letagadni, hogy nem az. A lelki életben ilyen bizonyságokra van szükség. Ezért mondja Pál apostol, ha visszalapozunk most a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéhez, hogy Isten bizonyságokat akar adni nekünk az életben, de nem akármennyit, bizonyságoknak fellegét akarja nekünk adni. Mert a Jóisten tudja, hogy nem elég egy-egy bizonyság az életben. A Jóisten tudja, hogy hétről hétre, napról napra őnek is szolgáltatnia kell az ő jóságáról, az erejéről a bizonyságokat, mert nekünk erre szükség van, mert az életben millió helyzetbe belejutunk, és tulajdonképpen fel kell idéznünk magunk előtt, hogy Isten mire képes, mert gyengék vagyunk, mert álhatatlanok vagyunk. A bizonyságoknak nagy fellegének kell körülvennie bennünket. De nézzük a következő kijelentést. Mit mond ezután Pál apostol? Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt. Itt is álljunk meg egy pillanatra. Itt is olyan érdekes kijelentéssel találkozunk. Most felvetném a kérdést, hogy a most felidézett két kifejezésből mit értünk meg rögtön? Nem tudom, mit válaszolnánk. Én legalábbis azt mondanám, hogy a megkörnyékező bűnt tegyük félre, ezt olyan gyorsan megértjük, hiszen tudjuk, hogy az életben tele vagyunk kísértésekkel, tele vagyunk megpróbáltatásokkal. Ezt talán úgy könnyebben megértjük, de mit jelent az, hogy félretéve minden akadályt? Mi a különbség az akadály és a megkörnyékező bűn között? Egyáltalán miért említi ezt a két csoportot? Mit jelent az, hogy félretéve minden akadályt egyrészt, és a megkörnyékező bűnt másrészt? Mondom azt, hogy a megkörnyékező bűn, mindannyiunkat érnek kísértések, megpróbáltatások, tudjuk, hogy ezeket le kell győzni, nem elbukni ezekben, ez a keresztény élet egyik célja. De mit jelent az, hogy félretéve minden akadályt? Egyáltalán hiányzik ez a kijelentés ebből a versből? Mi lenne, ha Pál apostol ezt mondta volna, hogy titeket, akiket a bizonyságnak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden megkörnyékező bűnt, fussátok meg az előttetek levő küzdőteret. Jó lenne ez így is? Ugye a Bibliának a mély kutatása és értelmezése mindannyiunk feladata. És a Bibliában sokszor jutunk ilyen kérdés elé, hogy mi lenne, hogyha ez nem szerepelne, vagy nem így szerepelne. Én is sokat gondolkoztam ezzel, mit jelent az, hogy félretéve minden akadály? Tehát a bűnben nincs meg minden akadály? Hát a bűn, a kísértés, az minden akadályt magába foglal. Kedves gyülekezet, itt mutatkozik meg, hogy a Biblia mennyire mély látásra akar bennünket rávezetni. Tudnék, itt a Bibliának egy nagyon nagy eszméje szólal meg, de csak annak persze, aki végigolvassa a Bibliát, gondolkozik, felidézi a Bibliát, állandóan hányja, veti az Isten kijelentéseit az elmébe, hogy mi a különbség a megkörnyékező bűn és az akadály között. Én úgy látom a Biblia alapján, hogy az a különbség, hogy vannak kísértések és bűnre vezető alkalmak az életünkben, amikről tudunk, amikről nem tudunk, de sejtjük őket, amikről nem is tudunk, de tudjuk, hogy valahogy ott vannak a háttérben, valamit már mocorog az életben, itt valami nehézség jön, valami megkörnyékező bűn, milyen érdekes ez a kifejezés, megkörnyékező. Ugye mire használja a magyar nyelv is, hogy megkörnyékez, hogy egyszer jobbról, egyszer balról, nézi, hogy hol lehet valahol kis rést találni. De van az életünkben olyan akadály, ami nem bűn, de mégis akadály. És ez a mi tulajdon lényünk. A mi tulajdon lényünkben nem mindig a kísértés a nagy probléma, hanem az a nagy probléma, hogy elfelejtkezünk arról, hogy mielőtt jönne a kísértés, mielőtt jönne a megpróbáltatás, a tulajdon lényünk mennyire gyenge és mennyire erőtelen. Akadály vagyunk. A legnagyobb akadály mi vagyunk a saját magunk útjában. Hogy gyengék lettünk, hogy leromlottak lettünk, hogy a bűneset után nem a paradicsomban élünk már. Ne olyan képzetünk legyen magunkról, mint hogyha valami paradicsomi állapotban élnénk. Sok ember azt mondja, hogy amit én akarok, megtehetek, amit én eltervezek, végrehajtok. Milyen magabízó kijelentések ezek az életben. Akadály. Milyen szemléletes szó ez, hogy tele van a mi életünk akadállyal, tele van a mi lényünk akadállyal, még nincs szó bűnről, még nincs szó kísértésről, vétekről, de ott van már egy korlátoltság, hogy mondjam másképp, korlátoltság, egy behatároltság, egy gyengeség, egy erőtelenség az életünkben. Én úgy gondolom, hogy azért lehet ezt nevezni a Biblia egyik legmélyebb tanításának, mert a Biblia szerint az az igazi keresztény ember, aki mindig látja a gyengeségét. Aki nem csak a bűnöket látja, nem csak a megkörnyékező bűnt látja, hanem aki igazán látja a maga gyengeségét és tehetetlenségét. Ezért nem volt igazi követője Jézusnak Péter. Akart lenni, és majd lett is, de nem látta a gyengeségét. Fogadkozott. Mondta, hogy ő kész vele a halálra, a tömlöcre menni. Mondta, hogy ha mindannyian elárulnak is, én téged soha el nem árulak. Szóval nem élt annak a tudatában, hogy mennyire gyenge. Azt mondja a bölcs Salamon, hogy boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. És ezt úgy kell érteni, nem úgy, hogy állandóan az ijegység állapotában van, de úgy kell érteni, hogy aki állandóan érzi azt, hogy ő mennyire gyenge, mennyire behatárolt, mennyire erőtelen, ne csak azt nézzük, hogy most jön a megkörnyékező kísértés, ami bűnt akar fakasztani az életünkben, hanem a jó állapotunkba sem mondjuk azt, hogy meg nem rendülhetek soha, mert a jó állapotunk mögött is ott van a gyengeség és erőtelenség. Mi Istenre minden lélegzetvételünkkel rá vagyunk szorulva, hogy valami jót tegyünk ebben az életben. De mennem is kell tovább a harmadik kijelentés, amikben ezt mondja Pál apostol, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Ugye tudjuk jól, hogy a hasonlatot az apostol honnan veszi, amikor Pál élt az időszámításunk szerinti első században, az ókori versenyjátékok, hát ha nem is olyan pompájukban, mint régen, mondjuk egy pár évszázaddal azelőtt, de még gyakorlatban voltak, még Athénban is rendeztek játékokat, Delfiben is, még az olimpiai játékok is folytak, és tudjuk jól, hogy ezekre a játékokra hogy kellett felkészülni. Szóval nem csak a 20. században van egy sportőrület, de ez megvolt már az ókorban is, ugyanúgy vesztegettek akkor is bírákat, meg másokat is, de úgy meglepő volt például tanulmányoznom magamnak is, hogy az ókori olimpiai játékokra hogyan készültek fel az emberek, és micsoda küzdelem volt ott. Tehát Pál apostol, amikor azt mondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, akkor tudta, hogy mire gondolt. Nekünk is tudnunk kell, hogy mire gondolt. Mit jelent az, hogy küzdőtér, meg mit jelent az, hogy kitartással megfutni. Volt ilyen kötelező szabály, hogy 2 hónappal a versenyjátékok kezdése előtt oda kellett már menni arra a helyszínre. Ez volt az akkori idők aklimatizálódása. Fel kellett készülni, minden nap edzések voltak, a legnehezebb edzések voltak, hadd tegyem hozzá, mert az ókori versenyjátékokban volt egy nagyon különös sajátosság, amit megint csak ismerni kell egy bibliaolvasó embernek, hogy csak az első helyezett kapta meg a babérkoszorút. Nem volt dobogó, nem volt második meg harmadik helyezett. Aki második meg harmadik lett, a szégyenében el kellett, hogy sompolyogjon arról a vidékről. Csak az első helyezett kapott babérkoszorút. Ott a küzdelem azért ment, hogy ki az első. Nem voltak még modern technikai eszközök, videókamerák, meg célfotók, meg nem tudom én mi, de azért ment a küzdelem, hogy aki első, az első, a többi az lemaradt. Aki 3-szor első volt, egymás követő 3 évben, a szobrot is kapott, amit ki is állítottak ott olimpiában, meg is maradt néhány ilyen szobor a győztesek közül. Tehát ez egy utolsó izompattanásig menő versenyjáték szellem volt. És Pál apostol innen veszi a hasonlatot, azt mondja, hogy egy keresztény ember élete a munkában eltöltött, a másokért való munkában eltöltött, megfeszített élet. Nem túlzok, nem akarok most nagyot mondani, vagy nem akarok most olyasmiket felcsigázni, ami nincs benne a Bibliában. A Biblia, amikor kimondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, 3 dologra is hivatkozik. Először is arra, hogy az élet küzdőtér. Másodszor is arra, hogy az életünk futás. Harmadszor is arra, hogy kitartással való futás. Ez nem véletlenül hangsúlyozna, hogyha ezen nem lenne hangsúly. Tehát ezért mondja a Szentírás, hogy egy keresztény embernek az életét így kell beprogramoznia, hogy az életemben minden tehetségemet, minden adottságomat mozgósítanom kell azért, hogy azt a pár évtizedet, amit itt élek a Földön, azt az Isten szolgálatában tudjam eltölteni és leélni. Kedves gyülekezet, ma délelőtt miről tanultunk? Ma délelőtt arról tanultunk, hogy Jézus az egyik végidőről szóló példázatában, úgy így nevezzük ezt a példázatot, hogy a két szolga példázata, vagy a hű és bölcs és a gonosz szolga példázata. De ne felejtsük el, hogy ez a példázat arról szól, hogy Jézus így kezdte a példázatot, hogy kicsoda hasonlatos ahhoz a hű és bölcs szolgához, aki. Tehát Isten mindenkit hűnek és bölcsnek akar kiválasztani. Isten a küzdőtéren egyes embereként is győztes embereket indít a startvonalnál. Egy gyülekezet vagy egy egyháztörténeti korszakban is Isten elindít egy mozgalmat, akkor nem azt akar Isten, hogy az ketté váljon, hogy majd legyen egy hű és bölcs, meg legyen egy gonosz. Isten valamit elindít, akkor azt mondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. És mit tanultunk ma délelőtt, hogy ki az a hű és bölcs szolga? Akit az ő ura munkában talál. Akit az ő ura abban a munkában talál, hogy a maga idejében eledelt ad az ő háza népének. Kedves gyülekezet, a keresztény élet az küzdelem, az futás. Pál apostol máskor is így mondja, ki ne ismerni a 2 Timóteus 4. fejezetét, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. De máshol a Cselekedetek könyve 20. fejezetében is azt mondja, hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Pál apostol, ahol csak beszélt a szolgálatáról, mindenhol futáshoz hasonlította. Nem gyalogláshoz, nem sétáláshoz, nem kimért szép menéshez, hanem futáshoz hasonlította. Akinek minden gondolata, szívének minden vágya nem a körül forog, hogy hogy vihetném előre a jó ügyét. Hogy hogy lehetnék az Isten szolgálatában egy megfelelő eszköz, az a keresztény életét nem fogja győzelmesen befejezni. És erre nagyon szeretném a hangsúlyt tenni, mert ha azt mondja a Pál apostol, hogy a bizonságuknak nagy fellege vesz körül bennünket. Ha azt mondja, mi igenis félre tudunk tenni akadályt és megkörnyékező bűnt, igen, tudatosítani tudjuk a mi lényünknek az elesettségét, de ezt félre lehet tenni hitáltal, a megkörnyékező bűnt le lehet győzni hitáltal, kitartással meg lehet futni az előttünk levő küzdőteret, hát akkor Pál apostol itt komoly dologról beszél, valóságos dologról, megvalósítható dologról beszél. De most jön a 4. kijelentés, ami egy újabb lépcsőfokhoz vezet el, amikor azt mondja, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. Szeretném itt egy kicsit a fordítást pontosítani, ha jól olvassuk a Bibliát, és sokszor azzal találkozunk, hogy nem értjük a szöveget. Sokszor az a helyzet, hogy nem is érthető a szöveg, mert rossz. Mert ez érthetetlen mondat, hogy aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot. Ez így érthetetlen. Mit akar itt mondani? Itt egy egyszerű sajtóhiba van, illetve egy olyan hiba, amit a károlyi fordítás revidálói követtek el. Itt az eredetiben ez van, hogy aki az előtte levő örömért megvetette a gyalázatot. Nem arról van szó, hogy öröm helyett. Éppen Jézus is, aki küzdött ezen a küzdőtéren, aki futással győzött, aki kitartással futotta meg az előtte levő küzdőteret, Jézus mit látott? Az előtte levő örömöt látta. És ezért tudta megvetni a gyalázatot. Tehát így hangzik a pontos szövegünk, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő örömért megvetette a gyalázatot, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. Kedves gyülekezet, Jézus Krisztusra miért utal itt Pál apostol? Miért utal itt Jézus Krisztusra Pál apostol? Jézus Krisztus győzelmes futására miért utal itt az apostol? Azért, és most figyeljük meg, hogy tényleg minden szó mennyire fontos itt, mert kevés nekünk a bizonyságuknak a felhője is. Kevés a kitartással megfutandó küzdőtér is, hogy mindezt tudjuk és lássuk magunk előtt. Mi nekünk állandóan nézni kell Jézus Krisztusra. És milyen érdekes az a kis szó nézni. Valaki egy 20. századi gondolkodó egy nagyon szép mondásában ezt mondta, az ember, amit a maga tehetségéből tehet, ez a következő. Hova emeli a tekintetét? Ennyit tudunk mi emberek tenni. Amit a magunk erejéből tudunk tenni, ami a magunk választása, a magunk döntése, hogy a tekintetünket lesütjük, és azt mondjuk, hogy hát így él minden ember, vagy ez a világ, vagy ez az élet, vagy a tekintetünket fölemeljük, és azt mondjuk, hogy ilyennek kell lennünk, és ehhez az Isten erőt is ad. Én, mint aki irodalommal foglalkozom, itt eszembe jut egy nagyon híres mondás. Az ókorban a görögöknél nagyon sok híres drámaíró volt, de a két leghíresebbről talán mindannyian hallottunk, az egyik Szofoklész volt, a másik Euripidész. Körülbelül egymás kortársa is voltak. Amiért felidézem a nevüket, a következő. Szofoklész egyszer a kettejük közötti különbségről a következőt mondta. Euripidész úgy ábrázolja az embereket, amilyenek a maguk valóságában, én meg úgy szeretném ábrázolni őket, amilyeneknek lenniük kellene. Nagy mondás volt. nagy mondás volt. Nem csak azért, mert bemutatta a két drámaíró közötti különbséget, valóban Euripidész úgy ábrázolta az embereket. Az Euripidész darabjait, ha valaki elolvassa, őrjöngő, dühös, irigy, nem tudom, tehát az ember életet kapja. Olyan volt Euripidész az ókori világban, mint később Shakespeare. Mind a két drámaíró úgy ábrázolja az embereket a maguk maszatosságában, koszosságában, rúdságában, amilyenek. Ezért nem tudtam soha szeretni ezt a két drámaírót. Azért tudtam szeretni Szofoklészt. Szofoklész meg úgy ábrázolta az embereket, és ennek ő is a tudatában volt, amilyenek lenniük kell, vagy lenniük kellene. És ezért mondja itt Pál apostol, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Miért? Mert mi emberek olyan sokszor beleragadunk abba, hogy ilyen az élet. Mások is ezt csinálják. A hittestvéreink is ezt csinálják. Ez ott van a hátterében, a tudatunk hátterében, hogy ezt látom, ezt csinálj, ez az élet, kérem, többről beszélni az már illúzió. Kedves gyülekezet, az igazi kereszténység ott kezdődik, ahol ez a több kezdődik. Hogy igen, ezt látjuk, de nem erre nézünk, nem ide nézünk, hanem oda nézünk. Jézus azért jött közénk, hogy felemeljen bennünket. Jézus azért küzdötte meg a földi pályáját, hogy bemutassa, hogy küzdelemmel, igaz küzdelemmel, de lehetséges fölemelkedés. Ne maradjunk meg ebben a sárban és koszban, amiben vagyunk. Ezért nézzünk mindig a hitnek fejedelmére és bevégzőire. Ezért még a bizonyságoknak nagy fellege sem elég. Még a hitpontok tudatosítása, tapasztalatok megrostált bizonyságként való kéznél tartása sem elég. Nekünk naponként kell néznünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Micsoda csodálatos kifejezés. A hitnek fejedelme és bevégzője. Jézus megmutatta, hogy hogy lehet a hitet betölteni, hogy lehet a hitet teljesen megvalósítani. Az igaz ember hitből él. Ez ennyit is jelent, az igaz ember Krisztusból él. Egy igaz ember attól igaz ember, hogy mindig a krisztusi mértéket tartja maga előtt, hogy ne süppedjünk bele az életbe olyan gyorsan, mint Péter apostol elmerült a Genezáreti tó vizén. Olyan gyorsan vagyunk képesek a hétköznapokban. Nem is vesszük észre. Általában csak utána vesszük észre. Én már rosszat mondtam, már ideges voltam, már ilyen voltam, már csak utána vesszük észre. Mert nem látjuk az akadályt, még ha látjuk is a megkörnyékező bűnt, de ha Jézusra tekintünk, akkor látjuk az akadályt, látjuk a megkörnyékező bűnt, látjuk a küzdőteret. Jézus mindig erővel telíti meg az életünket, és ezért mi is láthatjuk magunk előtt az örömet, és meg tudjuk vetni a gyalázatot. Az elmúlt héten beszéltem a 69. Zsoltár egyik jövendőléséről, most a másik jövendőlését olvassuk el, a gyalázatról szóló jövendőlését. A 69. Zsoltárhoz lapozzunk, és ott a 17. verstől szeretném felidézni, hogy Jézus Krisztusra nézve hogyan szólt a jövendőlés előre. 69. Zsoltár 17. versétől olvasom, egy hosszabb szövegrészlet lesz. Tehát 69. Zsoltár 17. versétől. Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed. A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én rám, és ne rejtsd el orcádat a te szolgától, mert szorongattatom nagyon, siess, hallgass meg engem. Légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg azt, az én ellenségeimért szabadíts meg engem. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat, jól ismered minden szorongatómat. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételembe mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Ugye érezzük a felolvasott részből, hogy ez kettős kijelentés. Egyik rész vonatkozott Jézusra előre már, ugye, akit a keresztván ecettel akarták hűsíteni a szenvedéseit, és vonatkozott magára Dávidra, aki az életében ebben az időszakban rendkívül mély próbatételt szenvedett el. De figyeljük meg, hogy mivel is kezdődött ez a rész, hogy hallgass meg, Uram, tehát Istenhez fordul, ne rejtsd el orszádat, hozzá tekint, hogy Istenem segítsél, légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg. Micsoda csodálatos kijelentés, hogy hívlak, Istenem, hogy gyere közel, te látod az én életem nyomorúságait, bajt, légy közel az én lelkemhez, és váltsd meg. Te tudod az én gyalázatomat. Milyen gyönyörű kijelentés, nem azt mondja, hogy én tudom. Sok ember azt mondja, hogy én tudom, hogy velem mik történnek, te nem tudod ezt átélni. Egy keresztény ember nem használ ilyen kifejezést, hogy én tudom, hogy nekem mit kell átélni. Én tudom az én nehézségeimet. Egy keresztény ember azt mondja, hogy te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat, jól ismered minden szorongatómat. És ezután jön ez a döbbenetes profécia, mondom, kettős kijelentés a 21. versben. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok részvétre, de hiába. Vigasztalókra, de nem találtam. Kedves gyülekezet, miért kell nekünk naponként nézni Jézus Krisztusra? Miért kell fölemelni a tekintetünket a hitnek fejedelmére és bevégzőjére? Azért, mert nagyon sokszor a lelki életben komoly betegségek állanak be nálunk. És a lelki életben általában akkor állnak be komoly betegségek, nem akkor, amikor erős a külső támadás, hanem amikor gyenge a lelki életünk. És akkor úgy érezzük, hogy valami megtöri a szívünket, valami beteggé tesz bennünket, és mire mondja ezt? A gyalázatra. Mi az életben sokszor előfordul az, hogy gyalázatos időket, gyalázatos helyzeteket, gyalázatos emberi kapcsolatokat kell átélnünk. Nem tettek róla, hogy a múlt héten is ezt hoztam fel példaként, de az utóbbi időkben annyira sok ilyen eset fordult elő az életemben, hogy át kellett élnem emberek mérhetetlen szenvedését, például válások nyomán. Házasságok megromlása, válása nyomán. Hát az valami nem emberhez méltó dolog, hogy emberek ezt átélik, se élő, se halott már nem az az ember. Valami félelmetes, ahogy egy emberi lélekre a gyalázat ráereszkedik. Mert amikor gyenge a lélek, akkor behatolnak a gonosz erői, mint a démonok megszállják az emberi lelket. És Jézus Krisztusnak mindig erős volt a lelki élete. Jézusban volt az élet, Jézus volt az élet világossága. De Jézusra is rányomakodott, de ott nem egy fok felől, vagy nem 10 fok felől, 360 fok felől nyomakodott rá a gyalázat. Senki nem értette meg. Mindenki elfordult tőle. A gúnnyal illették, ironizáltak vele még a tehetetlen szenvedései közben is. Az ember végigolvassa Jézus szenvedés történetét, hát szokott azért az ember egy fájdalomtól szenvedő, vérző, kínlódó emberrel élszelődni, meg gúnyolódni. És Jézusnál, amikor ott függött a keresztán, mennyi minden kikerült az emberek szótárából, olyan gyorsan. Hát ha Izrael messiása vagy, hát akkor szállj le a keresztről. Hát mentsd meg magadat, meg minket is. Hát Illésnek mondta magát, most mentse meg magát. Csak úgy dőlt az emberekből a szidalom, meg a gúny, meg a megvetés. Jézust 360 fok felől körbevették, úgy, hogy a 22. Zsoltárt imádkozva Jézus mondta, hogy feltátották rám szájukat. Hát egy oroszlán, amikor feltátja a száját, ő maga is ezt hasonlította. Hát az olyan, hogy a következő pillanat az már a megsemmisülés, az már a semmi, az már a halál. És Jézus az utolsó pillanatig kitartott. Miért? Az előtte levő örömért. Kedves gyülekezet, miért idézem az alapigényből ilyen hosszasan ezt a tanítást? Azért, mert sokszor mi az életben, a gyalázatokban nem tartunk ki. Szidalom, megvetés, gúny, még csak egy kis enyhe meg nem értés is ér bennünket, már föladunk küzdelmeket. Már érezzük, hogy belül szinte összeroskadunk. Mi hiányzik az életünkből? Mi hiányzik az életünkből? Nem nézzünk fel a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. És mint ő, nem az örömet látjuk, az örök élet ígéretét, hogy lesz majd örök élet. Lesz majd olyan világ, amikor nem tátják fel ránk a szájukat. Lesz majd olyan világ, ahol nem lesz gyalázat, nem lesz köbdösés, nem lesz semmi emberhez méltatlan dolog. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy ez a két dolog, hogy Jézusra nézni, és az örök életbe vetni a bizalmunkat, ez nem lehet elég az élet minden küzdelmében? Valahogy mindig a mi hitünkkel van a baj, mindig a mi gyengeségünkkel van a baj. Ha most visszalapozunk az alapigénk utolsó gondolatára, akkor itt még valamire ráutal Pál apostol, amivel baj van az életünkben. Tehát a Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 3. és 4. versében. Még Jézus szenvedéseihez, Jézus kitartó küzdelméhez hasonlítva az életünket, azt mondja, gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Kedves gyülekezet, elmondtam már itt sokszor, hogy a sok szép magyar közmondás között van egy fertelmesen rossz és egy nagyon elhibázott közmondás. Vidéki helyeken nagyon sokat szoktam hallani, és ez így hangzik, hogy az én szenvedésemnél a Krisztus szenvedése se nagyobb. Nem tudom, hogy hallottuk ezt a közmondást, ha nem, vagy ha nem használják az emberek, de nagyon sokszor így érzik. Mert az emberek azt mondják, hogy igen, Jézus küzdött, keresztván, na de hát Jézus nem küzdött a 20. századnak ebben az agyon technicizált világában, ezer függőségtől vagyunk körülövezve. Mint hogyha ma is az emberek azt mondanák, keresztények is, hogy hát én megnézném, hogy Jézus most mit csinál ebben a világban. Ahol 42 adófajta van, ahol 10 000 szabály van, ahol két hetenként változtatják a törvényeket. Hát ez egy őrültek világa. Hát Jézus életében milyen csendes, nyugodt élet volt ott. Jártak, keltek Palesztinában, tanította az embereket. Bárcsak most élne Krisztus, mert az én szenvedésemnél a Krisztus szenvedése sem. Szóval ezt mondják az emberek. Kedves gyülekezet, ez nem így van. Azt mondja Pál apostol, gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől. Nemrég olvastam egy könyvet, arról egy 20. századi bölcselő írta, arról szól, hogy a mai ember akar gondolkodni, de nem tud. Ez olyan borzalmas világban élünk, hogy az emberek sokszor akarnának gondolkodni, végig akarják gondolni az életet, nem tudnak. Mert minden szétaprózza a figyelmüket, nincs 10 perc nyugalmuk az emberek. Nem, azt mondja, nagyon szeretnének az emberek gondolkodni, csak nem tudnak. Miért mondom ezt? Gondoljátok meg azért. És ez az író is, aki egyébként ateista volt, ez a bölcselő, azt mondja, hogy miről tudunk mi gondolkozni. Azt mondja, a gondolkodást és a szeretetet valami titkos lánc fűzi össze. Csak azt tud igazán gondolkodni, aki az igazi szeretetre képes. A Krisztus iránti szeretetünket mi bizonyítja, hogy mennyire tudunk gondolkodni és beszélni Krisztusról? A Krisztus iránti szeretet, ez nem egy szó, ez nem egy kifejezés, hogy szeretem Krisztust, meg szép, kegyes dolgokat mondok és énekeket éneklek, hogy úgy szeretem Krisztust. A Krisztus iránti szeretetet azt mutatja meg, hogy mennyire tudok gondolkodni arról, hogy Jézus hogyan győzött. Mennyire van előttem Jézus példája és élete. Gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadást szenvedett a bűnösöktől. Mielőtt kimondanátok, hogy az én szenvedésemnél a Krisztus szenvedése sem nagyobb, hát gondoljátok meg, hogy Jézus mit szenvedett a bűnösöktől ártatlanul és teljes öntudatával a végsőkig. És a 4. versben is kell eszközölnünk egy fordítási helyesbítést, ugyanitt csak egyetlen egy betű, ez valóban sajtóhiba, mert még végig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen, így is érthető, csak a végig helyett ez van, vérig. Mert még vérig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen, szóval itt életre halára megy a küzdelem. Itt arra megy a küzdelem, hogy az előttünk levő öröm, az örök élet fog beteljesedni az életünkben, vagy arra megy a küzdelem, hogy elfolyik a vérünk, elfolyik az életünk, mert még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Kedves gyülekezet, egy keresztény ember életében egy másik szokás és egy másik tapasztalat is helyet kell, hogy kapjon az előbb soroltak után, és ez a következő, hogy egy keresztény ember nem panaszkodik és nem csügget, hanem azt a kérdést veti fel, hogy még mire adna Isten erőt, hogy győzzek. Egy keresztény ember nem úgy gondolkozik, hogy milyen nagy a megpróbáltatás, épp hogy súrolom a lecet, és akkor átviszem. Keresztény ember úgy gondolkozik, hogy mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, mi felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mi felettébb diadalmaskodunk. Egy keresztény ember azt mondja, hogy én még vérig nem állottam ellen, tusakodván a bűn ellen. Egy keresztény embernek ez a gondolkodása, ez a szavajárása, hogy dehogy is voltunk a határuknál, dehogy volt ez olyan megpróbáltatás, amit csak épp hogy el tudtam szenvedni, még megengedhetett volna ott az Úr az ő kegyelméből, még ahhoz is erőt tudott volna adni, de azért nem engedett meg többet, mert látja, hogy még milyen gyenge és milyen erőtelen vagyok. De ez még belül van a határokon, ez még nem annyit jelent, hogy kimerítettük volna az emberi lehetőségeket. És ez mennyire így van, egy utolsó igehelyet is lapozzunk fel, a 120. Zsoltár utolsó versét szeretném befejezésül idézni. A 120. Zsoltár utolsó versében Dávid egy nagyon szép példát mond arról, hogy egy keresztény ember mi mindent tud kibírni, és mi mindent tud átélni. Talán mivel egybefügg a 120. Zsoltár utolsó előtti 6. és 7. versét is olvasom. Tehát 120. Zsoltár 6. 7. verse. Sok ideje lakozik az én lelkem a békességnek gyűlölőivel. Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, ők viadalra készek. Kegyetlen állapot lehetett a Dávidé, nem? Most is szoktuk mondani, hogy egy ember csak megjelenik, bizonyos emberekben már reakciókat vált. Még nem is szólt. Már ellenérzések támadnak a többiben. Milyen lehet egy olyan embernek a helyzet, hogy tudja, hogy valahova belép, és mindjárt félreértik, mindjárt félremagyarázzák, mindjárt elkezdenek róla minden rosszat gondolni. Voltam néhányszor ilyen helyzetben. Nem kívánja az ember az ilyen helyzeteket, ugye? Nem kívánja. Hát ha még meg is szólalok, akkor mi lesz? Akkor honnan jönnek majd a nyilak? Milyen jobb, baloldal, fölülről, alulról? És azt mondja a 120. Zsoltárban, sok ideje lakozik az én lelkem a békességnek gyűlölőivel. És akkor azzal folytatja, hogy hát jaj, Uram, most már vedd el ezeket, vagy már alig bírom, vagy hogy már le fogom verni a lecet a legközelebbi alkalomra, nem? Azt mondja, magam vagyok a békesség. És még hozzáteszi, persze, hogyha megszólalok, már viadalra készek, tovább tartósul ez az állapot, még erősebb az ellenkezése az embereknek. Azt mondja, magam vagyok a békesség. Nem önmagát dicséri Dávid, hanem azt mondja, hogy az Úr olyan erőt tud adni, ne is vegye el tőlünk a megpróbáltatásokat az Isten. Ne is szabja a mértéket lejjebb. Emelje csak a megpróbáltatások mértékét, hogy majd mi is el tudjuk mondani, hogy magam vagyok a békesség. Hogy magam vagyok a békesség, a bizonyságuknak nagy fellegét ne felejtsük. A küzdőteret kitartással megfutni, de főleg mindig felnézni a hit befejezőjére és bevégzőjére Jézusra, és látni azt az örömet, amit majd ő vele együtt ad az örök élet. Nem önmagában az örök élet, hanem ő vele együtt ad majd az örök élet. Adja meg az Isten, hogy ez legyen a mi tapasztalatunk, hogy még vérig nem állottam ellen. Én nem az elsüggedést szégyellem, mert Jézus minden gyalázatot megvetve tudott győzni, és ő azért jött, hogy én is győztes lehessek. Adja meg Isten ezt mindannyiunk számára. Amen. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében szólítunk meg téged az ének szavaival, hogy add nékünk azt a szent erőt, a Jézus Krisztusét, hogy mi is győzni tudjunk. Adjál nekünk, Istenünk, olyan világosságot és olyan erőforrásokat nyiss meg az életünkben, amelyekkel mi is követhetjük a mi megváltónkat, aki azért jött el erre a földre, hogy felemeljen magához bennünket, hogy ugyanolyan életet tudjunk élni, amit ő élt. Istenünk, tudjuk, hogy erre az ige szavai szerint fel kell nézni ő rá, a bizonyságok fellegén túl még a mi örök napunkra és világosságunkra, a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. És ebben ez a nézés, ez egy gondolkozó nézés. Istenünk, segíts bennünket, hogy tudjunk gondolkozni a Jézus Krisztus életpéldájáról és győzelméről, hogy ne legyenek számunkra ezek szokványos, rutinszerű dolgok, ne legyen csak hallomás az életünkben, de személyes törekvés, személyes gondolkozás, hogy mi meg akarjuk érteni azt, amit eddig még nem értettünk meg, el akarjuk érni azt, amit eddig még nem értünk el, azáltal, hogy nézzünk ő rá, és végig gondoljuk, hogy ő mi ellene való gyalázatot szenvedett el, és mégsem alélt, mégsem csüggett el sohasem. Istenünk, te látod a mi életünket, bármit mondunk is most előtted, te látod a mi hétről hétre való sok elesettségünket, hibánkat, vétkünket, azokat is, amelyekben olyan könnyen megyünk bele is, és nem teszünk belőle problémát, és azokba is, amelyeket csak utána látunk, mert nem akartunk belemenni. Istenünk, segíts bennünket, hogy a megkörnyékező bűnt felismerhessük, és félre tudjuk tenni azt az akadályt, ami az én, amire nézünk Jézus Krisztus helyett, vagy másokra nézünk Jézus helyett. Segítsél ebben meg, hogy mindvégig tudjunk küzdeni, és azt az örömöt el tudjuk érni, abban az örömben nekünk is részünk legyen, hogy az örök életre az ő kegyelmével eljuthassunk. Add meg ezt mindannyiunk számára, kicsinyeknek és nagyoknak, a Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.